Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ma esti bűnbánati Isten tiszteletünk kezdetén a 209. dicséretet lapozzuk fel, és ezt énekeljük el végig. A 209. dicséretünk így kezdődik: tökéletes volt minden tekintetben, mind amit Uram teremtél kezdetben. Imádkozzunk helyünkön maradva. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy ma este is hozzád jöhetünk. Áldott megváltónk, áldott Urunk, mindenség királya. Köszönjük néked, hogy kérhetünk áldott igédet, adjad mi nékünk ma este is, szólj hozzánk. Szent lelkeddel ítéld meg szívünket, segíts minket igazi bűnlátásra, bűnbánatra jutni, és segíts, hogy hozzá tudjunk visszatérni, hogy munkálkodhassál mi bennünk, és kiábrázolhast rajtunk azt az isteni képet, aminek meg kéne felelnünk. És hisszük, hogy ez a te munkád, ez végbe is fog menni, és egyszer ott állhatunk majd a te dicső színed előtt, és téged fogunk tükrözni. Így fogunk dicsőíteni és magasztalni téged, betöltve rendeltetésünket. Kérünk téged arra, hogy most is munkálkodj bennünk, Urunk. Itt a földi életünkben is úgy szeretnénk megtisztulni egészen, és a te képmásodat valóban tükrözni ebben a mostani világban, ami olyan, amilyen. Látjuk, hogy mennyi egoizmus, individualizmus, önistenítés van az emberi szívekbe és a társadalomba is. Látjuk azt a hedonizmust, az élvhajhászást, ami mindent elural és áthat körülöttünk. Urunk, látod, hogy ezek is ott vannak a szívünkbe is, meg körülöttünk is, és te tudod, hogy ezektől is mennyire kell megszabadítani bennünket, és látod a ma esti nagy csábítást is, a világiasságnak, az anyagiasságnak a csábítását. Leplezd le bennünket, Urunk, és add, hogy bűnlátásra juthassunk, és valóban hozzátérhessünk, hogy kiábrázolthasd rajtunk a te képed. Kérünk, hogy áld meg ma esti elcsöndesedésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvassuk, a 10. rész, 38. versétől a 42. versig. Tehát Lukács 10, 38-tól 42-ig. Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő bement egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadá őt házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Előállván azért mondta: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért neki, hogy segítsen nekem. Felelvén pedig mondané ki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekszel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle. Kedves testvéreim, a világban élve különböző nagy csábításoknak vagyunk kitéve, hogy az első este beszéltünk róla, az első nagy csábítás az egoizmus, ami nem csak, hogy bennünk van, hanem most már körülöttünk is, mint egy átitatta a kor szellemet, és visszahat mireánk, és erősíteni akarja bennünk lévő, velünk született egoizmusunkat, önistenítésünket. Nem olyan könnyű dolog ezt fölismerni, és ellene fölvenni a kesztyűt, és újra megerősödni abban, hogy a mi életünknek a centrumában nem mi akarunk állni, hanem az Úr Jézust akarjuk, hogy ott álljon, ami áldott megváltó Úrunk. A másik dolog, amit tegnap este taglaltunk egy kicsit, hogy sajnos ez is a szívünkbe rejlik, ez az élvhajhászás, ami aztán hát körülöttünk is megint csak itt van a korszellembe kitapinthatóan, és visszahat reánk, és vissza akar minket kényszeríteni, ugyanúgy, hogy az egoizmus is az egoizmusunkba, a körülöttünk lévő hedonizmus is a bennünk rejlő élvhajhász ki akarja aknázni, vagy fel akarja megint erősíteni. És csak az Úrra van szükségünk, hogy fölismerjük ezeket a dolgokat, és bűnbánatot tartsunk ezekbe, és visszatérjünk Krisztushoz. Őt istenítsük, és ha örömöket is ad nekünk, az Úr Jézus már pedig ad sok-sok örömöt nekünk az életbe, ezeket fölismerve hozzá jöjjünk vissza, és őt kezdjük el dicsérni, és neki adjunk hálát ezekért az örömökért. Nem pedig leragadni ezeknél az örömöknél, és ezeket tenni élet célunká tulajdonképpen. Na, ma este egy következő nagy csábítás van ugye előttünk, ez a világiasságnak a csábítása. Ez is nagyon, ott hajlunk erre természetesen, megint a szívünk kész erre, de a világ is ilyen körülöttünk. És visszahat reánk, és azt akarja, hogy ha hívő embereknek is valljuk magunkat, Krisztus követőinek, akkor is újra világiasodjunk el. Bocsánat a kifejezésért. Na de nézzük először is, hogy mit értek én most világiasságon. A világiasságon, testvéreim, azt a világszemléletet értem, azt a világfelfogást, mely szerint Ez a világ végső soron anyag, illetve energia. Minden ebből épül fel, és ezen túl nincs semmi. Ezt az anyagot, illetve energiát, ami fölépül akármivé, növényi, állattá, emberré, bármivé, ezt határozott vagy fölismert törvények irányítják, okokozat törvénye rendezi ezt a valóságot, de valójában ezen a valóságon túl nincs más valóság. Csak ez van. Aki így gondolkozik, az ugye belemerül, most úgy mondom, ebbe az anyagi világba. A testi világ dolgaiba, és nem lát túl ezen egyáltalán. Nem látja, most így mondom, a természet fölötti világot, a transzcendens világot, nem látja a Istent elsősorban, aki ott rejlik a világ fölött. Az ilyen ember számára nincs tulajdonképpen értelme imádkozni, mert odakint nincs senki, vagy odafent, inkább így mondom, nincs senki. Hogyha imádkozna is az ilyen ember, akkor úgy gondolja, hogy az csak egy ilyen, a plafonig megy az a szó, tovább nem. Valójában nem is kell onnan semmit se várni, hiába is kérnénk bárkitől, mert ott nincs senki, úgyhogy hiába is várunk bármit onnan, bűnbocsánatot is hiába várunk onnan, vagy segítséget is hiába várunk onnan, fölösleges, mert nincs ott senki. Nem is kell onnan várni senkit, mert onnan nem fog idejönni senki, mert ez, hogy Isten fia visszatérne ide a földi világba, az csak egy mese, egy mitosz, egy legenda. Nincs ott senki, aki visszatérhetne. Ez a világ van, amiben élünk. Ez a politika van, ez a tudomány van, ez a gazdaság van, ez a kultúra van, semmi más e fölött, semmi magasabb rendű, fenkölt nincs. Körülbelül ez a nézet járja át a világot, azt hiszem körülöttünk, ezt érzékeljük valahogyan, tapasztaljuk. Ez az a nézet, amit mondjuk egy híres ateista, materialista gondolkodó Carl Sagan így foglalt össze, hogy csak a kozmosz az, ami volt, ami van és ami örökké lesz. A kozmosz ez a látható világ tulajdonképpen. Ezen túl nincs semmi. Ebből a körből nincs számunkra kitörési pont. Lehet meditálni, de akkor se léphetünk ki ebből az önmagában álló világból tulajdonképpen, ebből a koordinátarendszerből, ahol el vagyunk helyezve. Ezen túl nincs más, csak ez van. Ez a nézet, ez nem új keletű. Tehát ez már régen is megvolt, mert az Úr Jézus beszélt arról, hogy milyen lesz majd az utolsó időknek az embere. Az ő visszajövetele előtti idők embere az olyan lesz, hogy azt mondja, hogy az emberek esznek, isznak, kereskednek, házasodnak, férjhez mennek, és nem vesznek észre semmit. És amikor ugye ezen elgondolkozik az ember, hogy mi a baj ezzel? Hát esznek, isznak, hát egy házasodnak, férjhez mennek, na már ez már ugye manapság már ritkábban van, de mondjuk, kereskednek. Hát ezek, mi a baj? És elgondolkozik az ember, hogy az utolsó napok embere az elvesztette az örökké valóság perspektíváját. Már nem látja Istent. Tehát, és Isten világát se látja, és Isten dolgait se látja. Semmit nem lát ebből, csak ezt a jelenlegi világot látja, ami az orra előtt van. Amiben föl kell, amiben mozog, amit kutat a tudományával, amit megpróbál formálni, alakítani maga körül, irányítani valahogy, amiben megpróbál boldogulni. És nincs ezen túl semmi. És azt mondja Jézus, hogy ez már nem csak az utolsó emberekre jellemző mentalitás lesz, hanem ilyen volt már Noé idejében is az ember. Mert azt mondta, hogy úgy lesz az utolsó időkben, mint volt a Noé napjaiban, hogy akkor is csak ezt csinálták az emberek, és Istennel nem törődtek semmit. Elmerültek a földiekbe. Szem elől tévesztették Istent, a mennyet, az ő akaratát, az ő világát tulajdonképpen, mégpedig azt a világot, amelyik magasabb rendű, mint a miénk, mert a miénk a mulandóság alá vettetett, és az pedig örökké való. Itt sok nyomorúság van, ott pedig tökéletesség van Isten országában, Istenben. És akkor most itt vagyunk, testvérek, hogy mi volt Noé idejében, meg mi lesz az utolsó napokban, hát most is az van, ami az utolsó napokban kellene, hogy legyen Jézus szerint. Hát ezt látjuk, nem? Ha meghallgatjuk az embereket, minden miről szól, testvérek? Hát miről? A testünkről, nem? Az egészségünkről. A szellemi egészség, lelki egészség, az is már téma lesz lassan megint. De hát az is csak e világi dolog. A testnek a terméke, a szellem, a lélek. Ha a test elenyészik, a lélek is eltűnik, a szellem is eltűnik, mondják. A test erről szól, az egészség. Hogy kell táplálkozni, mit kell lenni, mit nem, hogy kell mozognunk, hogy egészségesek legyünk. Mi szól az ételről, az italról, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. Tehát mindenféle ilyen tévé műsorok vannak, akkor egyfolytában ezt ragozzák. Szól a munkáról, nem, hogy kell ide menni, oda menni, ezt csinálni, azt csinálni. Szól a szépségről, hogy kell szépnek lenni. Hogy szól a sportról, a műveltségről. Folyamatosan a gazdaságról hallunk, hogy a gazdaság így, a gazdaság úgy, itt beruházott, kiruházott, hova ruházott, kit ruházott el. Hallunk ilyen, hogy a kultúra, filmek, minden erről a világról szól. Isten, már az Isten, menj, pokol, semmi természet fölöttiről nincs szó. Csak az immanens dolgokkal foglalkozik a világ. És ez így valahogy a legtermészetesebbnek tűnik az emberiség számára. Hát miért? Mi a baj ezzel? Hát az a baj, hogy nem törődünk a valóság legnagyobb és legértékesebb részével. És ez nem csak azért baj, mert én mondom, hanem azért, mert Isten mondja, hogy ez a legnagyobb baj. Hogy vele nem törődünk. Az ő dolgaival nem törődünk, hanem elmerülünk teljesen a földi világ dolgaiba. Szekularizálódunk. Mi is. Valójában itt egyébként, amikor Jézus a Noé korabeli, meg az utolsó idők emberéről beszél, akkor nem is beszél bűnökről. Olyan megdöbbentő egyébként. Nem mondja, hogy de ilyen erkölcstelenek lesznek, meg olyan erkölcstelenek, meg ilyen igazságtalan, meg olyan, meg parázna, meg hazug, meg nem tudom. Nem is mond ilyeneket. Ezek is igazak egyébként. De önmagában már az jellemző, hogy nem törődünk az Úrral. Ez az alapvető probléma. És a jellemzője a korunknak. Minden, amit elmondhatunk rólunk, vagy a világról, az ennyibe merül ki, hogy eszünk, iszunk, dolgozunk, ide megyünk, oda megyünk, csináljuk a dolgokat. És úgy gondoljuk, hogy ez így rendben is van. Na már most kérdezem, hogy másodszor, hogy vajon hol találkozunk mi ezzel a jelenséggel, ezzel a fajta szekularizmussal. Most azt mondom ti néktek, hogy ugye mindenhol, az előbb így említettem, de most egy kicsit részletesebben. Ha belemegyünk a filozófiába, ezzel találkozunk. Az egész filozófia erről szól, legalábbis a 20. századi filozófia, sőt a 19. század második felétől a filozófia erről szól. Csak a földi világ létezik. Nincs transzcendens, csak immanens világ van. Ezt ragozzák jobbra-balra, Marxtól kezdve, Nietzsén keresztül, végig az összes. Csak ez a... Megyünk a pszichológiába. A pszichológia akar tudni Istenről. Az ember megváltása szorultságáról, bűnről,
kegyelemről.
A pszichológia nem akar tudni, a keresztény pszichológia se akar tudni róla, félreértés ne essék. Nem beszélünk ilyenekről, csak az emberről beszélünk. Az ösztöneiről, azok elnyomásáról, vagy kiéléséről, erről az ragozzuk előre-hátra. Az emberről van szó. Istent úgy kitörőtük, mintha kaptunk volna egy ilyen szivacsot, mondja a Nietzsche, és úgy kitörőtük egy spongyával az Istent a horizontról, letörőtük. Foglalkozhatunk mi filozófiával, foglalkozhatunk pszichológiával, bármelyik tudományt föl tudjuk, mivel foglalkozik bármelyik tudomány, a természettel. Érdekli őket Isten? Nehogy érdekli, mindegy természettudós nézünk, vagy mit tudom, irodalmárt, vagy én nem tudom, történettudóst, senki nem foglalkozik Istennel. Mindenki be van tokosodva ebbe a világba, amiben itt úgymond élünk, és ami a valóság. És ezen túl nincs semmi. Ezért nem szabad oda szólni, onnan nem várható semmi, csak mi vagyunk, magunkra vagyunk utalva ember. Hol van már az eredeti úgymond keresztény világ szemlélet, amelyben létezik a természet feletti Isten, aki mindent alkotott, aki mindent irányít, aki mindent meghatároz ebbe a világba. A történelmet, a természetet, aki gondviselő kezébe tartja az ő népét, aki beleszól ennek a világnak a dolgaiba, kijelenti magát, megjelenik közöttünk, törődik velünk, mert Jézus bejött erre a földre. Ez már nincs honnan ide jönni senkinek. Ez az egész valahogy úgy elveszett a látóterünkből, hogy így mondjam. És ezzel bárhova nézünk, nézzétek a filmeket, a kultúra világát, olvassátok a könyveket, a regényeket, olvassátok a verseket, mindenhol csak ez a világ van. Csak az ember van, és csak az anyagi világ, a természet, ami körülveszi. Ne beszéljünk természetfeletti dolgokról. És egészen elképesztő, testvérek, hogy ez most már megjelent az egyházakba is, már jó ideje az egyházakba is. Mindegy, most katolikus vagy protestáns. Mindegy, most ezeket a felekezeteket említem, testvérek, és ennek nyilván van valamiféle oka, hogy a szószékeken is egyszerűen miről van szó legtöbbször? Az emberről, az emberi erkölcsökről, hogy kéne viselkedni, hogy nem kéne viselkedni. Ez van, az van, a házasságot hogy kell élni, a gyerekeket hogy kell nevelni, a munkát hogy kell, a pénzügyek, állandóan csak ilyen horizontális dolgokról beszélnek. Na, nagyon sok templomban, ha egyáltalán ilyenekről beszélnek, ha egyáltalán már ilyenekről is beszélnek, vagy még beszélnek. De nincs magasabb rendűről szó. Nincs szó Istenről, Istennek a dolgairól, Istennek a vonásairól, Istennek az ígéreteiről, Isten nagyságáról. Az emberek úgy gondolják, hogy erről minek is beszélni. Mert hogyha bejönnek a templomba a világi emberek, őknek ez nem nincs hozzá semmi érzékük. Nincs affinitásuk ezekhez a természet fölötti dolgokhoz. Hát beszéljünk nekik olyanokról, ami érinti őket. Hát egyébként beszéljünk, csak nem kéne annak a rovására, hogy a felsőbbrendű dolgokról, Istenről meg nem szólunk semmit. De hát sajnos sok helyen egyáltalán nincs szó, ismétlem, a természet fölötti világról, és ha megkérdeznétek, hogy miért nincs szó, akkor azért, mert a teológiában, a felvilágosodástól kezdve elindult egy olyan tendencia, hogy Istenről nem kell beszélnünk, mert Isten tulajdonképpen nincs. A teológiában, ez a 60-as években csúcsosodott ki az Isten halott teológia. Isten halott teológia, már önmagából fából vaskarika. Azt mondták ezek a teológusok, és mind a mai napig, testvérek, a református teológiákon is ugyanezt a teológiát tanítják. Nem mondják ki, hogy Isten nincs, de azt mondják, hogy nincs kijelentés. A Biblia nem Isten kijelentése. Nem Isten kijelentése. Emberek írták vallásos meggyőződéseiknek a lecsapódása, csak egy emberi mű, mint a Homérosz, vagy a nem tudom micsoda. Ezek után nincsenek csodák. Ezt a teológusok kezdték el mondani. Ilyen, hogy csoda, hát ilyen nincs. Mi a természet fölötti világból beavatkozik valaki a világ folyamataiba, és itt valami olyasmit tesz, ami ellentmond az okokság folyamata törvényének, és valami ilyen rendkívüli, ilyen nem történik. Kizárták ezeket a dolgokat, a teológusok. És akkor tanítják a teológiát. És akkor megy föl a lelkész a szószékre, és beszél össze-vissza. Gyakorlatilag nem hiszi, hogy van Isten. Nincs természet fölötti. Az ő fejébe se. Nehéz fölfognotok ezt. Talán. De lehet, hogy nem nehéz. E világisággal találkozunk, testvérek, beragadunk ebbe a valóságba. Mondom, a világi kultúra területén bárhol, de most már az egyházakba is. És akkor a harmadik dolog, hogy vajon ez érint engem? Érint ez engem hívő keresztjén ember? Hat rám ez valahogy? Vagy az én életemben is, vagy én ilyen immunis vagyok erre? Kérdezem magamtól, és kérdezlek benneteket. Vagy jelentkezik ez a fajta világiasság a mi életünkbe is? Most azt mondom ti néktek, hogy elvileg nem vagyunk, hogy mondjam, nem vagyunk ilyen evilági emberek, mert ha bármelyikőtöket megkérdezném, hogy hisztek-e Istenbe, hisztek-e Jézusba, hisztek-e a Szentlélekbe, akkor mindenki azt mondja, hogy persze. Hisztek-e a mennyországba? Persze. Elvileg mindenki, aki úgymond vallásos ember, vagy templomba járó, vagy hívő embernek, mindegy, hogy nevezi magát, elvileg senki nem világiasodott el úgy, hogy beleragadt volna ebbe a világba, és ne látna túl ezen. Csak az a probléma, testvérek, hogy az elvek, azok szépek. Csak nem biztos, hogy a gyakorlat megköveti az elméleteinket, az elvi nagy vallomásainkat. És nagyon is előfordulhat velünk is, testvérek, még akármilyen hívők vagyunk, akármilyen újjászületett, meg megtért, meg nem tudom milyen szent életű emberek, nagyon is előfordulhat velünk, hogy egyszer csak arra ébredünk rá, hogy hoppá, hova is jutottunk? Mint hogyha beszűkült volna a mi látóterünk is. Mintha, vagy ha már itt a vakoknál, meg látássérülteknél tartunk, ugye, hogy rajtuk kell segítenünk valamilyen szinten, látótér kiesésünk van. Apukámnak volt ilyen látótér kiesése, mert gyerekkorában belecsapott egy ág a szemébe, aztán bizonyos szögben nem látott, volt egy sáv, ahol nem látott, megsérült a szeme, és azért mindig egy kicsit ferdén tartotta a fejét, hogy lásson mindent, vagy úgy kellett fordítania. Van, akinek beszűkült, vagy a nagyapámnak is volt egy ilyen szembetegsége neki is, hogyha nézett maga elé, akkor bizonyos dolgokat nem látott maga előtt. Ott volt előtte a sótartó, de azt mondta, adjátok majd a sót, mert nem látom. Ott van nagyapa előtt, ő nem látja. De tényleg nem látta. Másoknak beszűkül a és ilyen csőlátásuk lesz, ugye. És lehet, hogy testvérek, a hívők is lelki értelemben így jutnak. Ilyen helyzetbe juthatunk, hogy egyszer csak nem látjuk már az Urat, a világát. Elvileg tudjuk mi, de gyakorlatilag nem számolunk vele. Nem veszük tekintetbe. Ott vannak a tanítványok a hajójukban, ott van velük Jézus, kitör a vihar, erre úgy kétségbe esnek, hogy ma halálfélelem száll rejájuk. És akkor Jézust nagy nehezen eszükbe jut, hogy ott van, akkor fölrázzák. Nem tudom, hány csodát átéltek vele. Megtapasztalták a hatalmát, az erejét, a szeretetét, mind. Mi, hol van a ti hitetek, mondja nekik Jézus. Hol van a hitetek? Hát itt vagyok veletek, hát ne féljetek, ne remegjetek. Ne, de mégse látták. Mert már csak a hullámokig láttak, meg a megtelítődő hajóig láttak. Csak a világi dolgokat látták, az anyagi dolgokat látták, a földi síkot. És mi is így vagyunk, testvérek, hogy ha ezt látjuk, és egyre inkább csak ezt látjuk, akkor elfog minket is a félelem, elfoghat az aggodalom bennünket, a szorongás elfog bennünket, a nem tudom én mi elfog bennünket, mert nem látunk mást, csak ezt a világot, amiben elég sok reménytelenséget keltő dolog van, hogy finoman fejezzem ki magam. Sok kétségbejtő dolog, és félelmetes dolog történik körülöttünk. Nem látjuk a fölötte az Urat, akkor csak ezeket látjuk, a hullámokat, a viharokat látjuk, ezt halljuk, és egyszerűen jön a félelem, jön a kétségbeesés. Nem ismerős ez nektek, nekünk. Vagy egyszerűen nem kaphatjuk-e magunkat azon, ezen is ugye elgondolkoztam, hogy teljesen földi szempontok szerint osztjuk be például az időnket, vagy adjuk ki a pénzünket. Egyszerűen nem is kérdezzük meg Istent, hogy, vagy Jézust, hogy mindenki erről a véleménye. Csak én így látom, úgy látom, aztán csinálom. Mindegy, hogy ő meg hogy látja, meg mint lát. Nem is kérdezem meg, mert nincs ott a látóterembe az Úr. Csak a földi dolgok vannak. Az, ami mulandó, ami úgyis tönkre megy, amit megrág a moly, széteszi a rozsda, ezeket látom, tovább semmi. A mennyei kincsekért erőfeszítéseket nem teszek. Az, hogy én elmenjek a templomba, kezembe vegyem a Bibliámat, összekulcsoljam a kezemet, azt leüljek egy sarokba imádkozni, hát erre kinek van ideje? Mert mivel vagyok elfoglalva? Hát nem ő vele, hanem el vagyok foglalva az én földi dolgaimmal, evilági kis dolgaimmal. Elég súlyos dolog ez, testvérek, amit megfigyelhetünk egyébként, pont azért is olvastam fel az Máriának és Mártának a történetét. Ők hívők voltak. Mit csinál Mária? Ott van Jézus, leül a lábaihoz, mert neki fontosabb Jézus, mint a munka. A munka. Mert a munka az mindent visz. A földi munka, főzés, sütés, vasalás. Hát ez. Kinek van emellett ideje még Bibliát olvasni, meg templomba ücsörögni, meg imádkozni? Hát ez a lényeg, nem? Élete a munka volt. Szorgalmas, sokra igyekezett, mondja neki Jézus is, ugye? Csak éppen már a fókusza, már átállt, hogy így mondja, ez megint egy szembetegség, hogy valahogy nem tud az ember fókuszálni. Nem látta Jézusba azt, akit látnia kellett volna, hanem a munkát látta fontosnak. Erre fókuszált. És nem az életnek fejedelmére, aki ott volt mellette. Mária még nem tévesztette el a fókuszt, ő még odafigyelt, ahova kellett. Leült Jézus lábaihoz és figyelt. És mit mond Jézus? Már csak azért, hogy nehogy eltévesszük magunkat. Ő választotta azt a részt, ami soha el nem vétetik tőle. Az örökkévalóra tekintett. Őnála helyes volt a fókusz. Meggyőződésem, hogy Mária is aztán fölállt és hozzáfogott a dolgaihoz. De nem ez, nem az, nem azzal kezdte, hanem azzal, hogy leült Jézus lábaihoz. Amikor már testvérek, egy hívő embernek így egyszerűen kicsúszik a látóteréből Jézus Krisztusa, a megváltója, az Ura, és belemerül a földiekbe. És nem tud elmenni. Tényleg azt mondom nektek, most ti vagytok itt, ti halljátok, de mindegy, hogy ki hallja. Akinek inge, vegye magára, akinek meg nem, az meg próbálja fel, hát ha illik, reálja. Hogy hol van az igeolvasás a szívetekbe, az életetekbe? Hol van az imádság? Hol van a közösség gyakorlás a többi hívő testvéreke? Hol van a gyülekezeti szolgálat? Csak számoljátok össze az időt. Mennyit töltötök a sütésfőzés, mosásvarrás, nem tudom én, kapirgálás, házépítés, nem tudom micsoda, és mennyit töltötök az Úrral? És ne kezdjetek itt nekem arról előadást tartani senki, hogy nekem könnyű, mert nekem ez a dolgom. Nekem igen, nekem is megvannak a magam dolgai, amiket el kell végeznem. És nem magától értetődő az én életemben se, hogy leülök Bibliát olvasni órákon keresztül, és elmélkedni, vagy imádkozni, vagy készülni. Meg könnyebb lenne kimenni az udvarra, azt kapirgálni a füvet. Meg elmenni ide, meg elmenni oda, meg intézkedni, meg rendezgetni a dolgokat. Szívesen is csinálom ezeket a dolgokat. Nekem is megvan a magam harca, de azt titeket ne érdekelje, mindenki magával foglalkozzon. Azt testvérek, hogy teljesen bele tudunk merülni a földi dolgba, és már nézzük az óránkat, hogy jaj, menni kell. Ezt vesszük a kalapunkat, azt elvonulunk. Mert nekünk már itt már nincs több időnk, meg ott sincs, egyébként máshol sincs időnk, tehát a csöndességbe elvonulni sincs időnk. Semmire nincs időnk, ami felsőbbrendű, ami isteni, ami mennyei valóság, ami az Úrhoz tartozik. Érdekes, hogy ezekre arra, hogy kimenjünk, ide menjünk, oda menjünk, rendezkedjünk, kapkodjunk jobbra-balra, csináljuk ezt, csináljuk azt, belefogunk ebbe, belefogunk abba. Hú, mennyi dolgom van nekem, mert csinálom magamnak a dolgot. És rohanunk, és őröljük fel magunkat a világi dolgokba, és közben a fókusz már rég elment Jézusról, úgyhogy észre se vettük. De ha megkérdezi valaki, hogy te is elvilágiasodtál, dehogy is én nem voltam, dehogy én hiszek az Úrban, én hívő vagyok, csak nem úgy élek. Megdöbbentő testvérek ez számomra. Tehát amikor magamban is észreveszem, meg másokban is úgy néha meglátom, nem akarom meglátni, de muszáj. Néha kiveri a szememet. Tehát ez, nem tudok mit csinálni ezzel. Tehát megállok beszélgetni valakivel, hívő ember mindenhez ért, testvérek, mindenhez. Tehát ott, ha a gazdaságról van szó, ahhoz is ért. Tényleg ért. Ha a politikáról, ahhoz is ért. Ha az orvostudományról, ha a fociról, ha az autókról, ha a mobiltelefonokról, ha a számítógépről, bármit kérdezünk tőlő, mindenhez ért. Csak a Bibliára nincs már ideje. Pedig ő egy hívő ember. De már minden, ez az kell, hogy ő mindenbe beleássa magát. És én nem vagyok ennek ellenére, hogy beleássuk magunkat dolgokba, de hogy pont a legfontosabban nem ássuk bele magunkat, az azt jelenti, hogy valami nagyon eltorzult. Ott sürgölődünk, forgolódunk Jézus körül, és szídjuk azokat, akik meg ott ülnek a lábánál. És Jézus azt mondja, hogy ők választották a jobbat. Ne, olyan furcsa dolog ez, testvérek, hogy a hívő is, hogyha ezen kapjuk magunkat, hogy nekünk például, ez is egy jel, hogy már nem is gondolok arra, hogy én egy zarándok vagyok itt a Földön, aki a mennyei hazafelé tart. Egyszerűen úgy mondom, ezt az eszkatológiai távlatot elveszíti a fejem, a szívem. Tehát, hogy jön Jézus, hogy jön az ítélet, de hozza az ő országát, hogy új eget, új földet fog alkotni. Hogy ott lesz az én igazi hazám, itt a Földön csak zarándok vagyok. Hát nem látom. Bele vagyok feledkezve teljesen ebbe a földbe. Nem is értem, hogy mi, hol. És kezdek magyarázkodni, hogy nem lehetünk ilyen elszakadottak a földi világtól, meg nem tudom. Nem kell elszakadni a földi világtól. Túl kell látni a földi világon, a mennyeit, az eljövendőt. Mi az eljövendőt keressük, mondja az apostol. Hát nem tudom, testvérek, hogy vannak ezek a dolgok, de az biztos, hogy nagyon-nagyon könnyen hívő emberként is úgy el tudunk változni, és nem azt akarom mindezzel mondani nektek, hogy szükségtelen az, amit Márta csinált. Tehát, hogy nem kell, hagyjatok az egész világot, ne csináljatok semmit, csak üljetek be egy sarokba, bibliátokat szorongatva, és imádkozatok egész álló nap, és olvassatok ilyen irodalmat, mert másnak nincs is ért. Nem ezt mondom. Igenis van küldetésünk, meg kell csinálni a dolgainkat, de úgy, hogy közben tudjuk, hogy ki az első. És megvan rá az időnk, meg az erőnk, meg az odafigyelésünk, és azért csak látjuk, hogy kicsoda ő. Tehát valami, amit Pál apostol így mond, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ez nem azt jelenti, hogy a földiekkel nem kell egyáltalán foglalkozni, azt hadd szaladjon a ház, nem takarítunk semmit, nem csak, mert mi kegyes életet élünk. Nem ez a megoldás. Igenis, el kell végezni a dolgunkat, de ez az odafelvalókkal törődjetek, hogy az élvezzen prioritást. Az elsőbséget ez élvezi. Nem ezért teszek félre mindent, hanem azért. Általában ezt is fölfedezhetitek, hogy képtelenek vagyunk földi dolgokat félretenni az Úr dolgáért. Nem. Pont fordítva csináljuk. Az Urat tesszük félre a földi dolgainkért. Hát a pont, amit Márta csinált. Jézus, kaja. Ez a fontosabb. Nem akarom sorolni. A főd, a, mit tudom én, az iroda, a gép, a munkahely, a főnök mit akar, a nem tudom, a pénzzel, amit, a pénzt, amit keresek, ez a lényeg. És egyszerűen nem bírjuk valahogy itt ezt a prioritást kellene valahogy nem csak elvileg, hanem gyakorlatilag is átvinni. És van egy ilyen kifogás, amit szoktam még hallani, hogy hát így nem lehet élni. Tehát ezt így nem lehet. Hát ezt így élni, hogy az Úr az első, hát így nem. Hát a történelem pont mást mutat, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy mert azért mindig voltak olyan hívő keresztjének, akik az Úrért élve csináltak minden egyebet maguk körül, és jó eredményeket is értek el egyébként. Rendes volt a házuk, a kertjük, a nem tudom, minden rendben volt, de mégis az Úr volt nekik az első. És az Úr aztán megáldotta az egyéb ténykedéseiket is az életbe. De tudatosan őrizték azt, hogy az Úr az első. És érte mindent. Mindent érte, és nem mindenért őt fordítva. Van ilyen, tehát voltak ilyen hívők, meg vannak most is. De inkább az a probléma, testvérek, hogyha valaki ezt így mondja a hívők közül, hogy ez így nem megy, akkor az azt jelenti, hogy az illető rabjává lett ennek az egész helyzetnek. Rabjává lett. Ez a mondás, ez, hogy máshogy élni nem lehet ebbe a világba, nem lehet több időt szakítani igére, szolgálatra, közösségre, imádságra, az Úr dolgaival, nem lehet több időt szakítani. Na, az ilyen ember testvérek, aki így magyarázkodik, az azt jelenti, hogy áldozata a helyzetnek, amiben bele lavírozta egyébként saját magát. Nem jut idő, gondoskodnom kell magamról, a családomról. Hát nem ezt a magyarázkodást várja tőlem, meg tőlünk az Úr szerintem. Hanem azt, hogy emlékezzetek Máriára és Mártára, és az odafelvalókra koncentráljatok. Nem lehet, hogy egyébként annyira bele tudunk csúszni ebbe az egész világiasságba, hogy egyszerűen azt gondoljuk, hogy ebből már nem is lehet kijönni. Nem lehet máshogy csinálni a dolgaimat, csak így. Tehát nem is tudom elképzelni. Ez azt jelenti, hogy fogoly vagyok. Nem vagyok már szabad, testvérek. Nem vagyok szabad. Elvesztette a számomra, úgy is mondhatom, hogy elvesztette a számomra vonzerejét az Úr Jézus. Már nincs vonzereje. Semmit nem tudok érte félretenni, és azt mondom, hogy ez így jól van. Természetes. Nem látom a dicsőségét, se a szeretetét nem látom, se az igazságát nem látom, se a jövőjét nem látom, se a múltját nem látok, semmit nem látok belőle a nevén kívül. Hogy én értek két fűszálat keresztbe tegyek, hát van nekem egyéb jó dolgom is. Nem látom egyébként a saját mulandóságomat se, meg a bűneimet se. Mert ha látnám a mulandóságaimat, meg bűneimet, akkor tudnám, hogy Jézus kicsoda. De ha nem látom, nem fogom látni őt. Mária szerintem tudta, hogy ő kicsoda. Nem csak azt tudta, hogy Jézus kicsoda, hanem azt is, hogy ő kicsoda, és hogy neki mindennél nagyobb szüksége van Krisztusra. És Jézusnak az, hogy most mit fog enni, meg a többiek is mit fognak enni, az most egy másodlagos dolog. Majd meg lesz az is. Elvilágiasodás, testvérek. Nem egy könnyű dolog ez. Se egyikünknek se. Úgyhogy nem úgy mondom ezt nektek, mint aki itt nagyon érintetlen tudok ebbe lenni. Tehát én is sokat gondolkoztam azon, hogy most miről is beszéljek nektek, meg hogy is van ez az én életemben. De aztán magamból kiindulva látlak benneteket is. Szóval van egy ilyen eshetőségünk azért, hogy kiáltás az Úrhoz. Ez az eshetőségünk, vagy hogyha azon kap minket az Úr, meg mi is most már magunkat, hogy hát túlságosan is erőt vettek rajtunk az evilági dolgok, és beszűkült a látóterünk, meg látótér kiesésünk van, az pont azt valakit nem látjuk, akit látni kéne. Meg fókusz, nem tudunk ráfókuszálni már, mert más egyébre fókuszálunk ezerrel. akkor ilyenkor már nem magyarázkodni kell, meg hogy a tiszteletes úrnak könnyű, meg nem tudom, hanem azt kell mondani, hogy Úr Jézus, szabadíts meg engem. Szabadíts meg engem, mutasd meg nekem, ki vagyok én igazán, és hogy ki vagy te. Hogy én mennyire bűnös ember vagyok, mennyire nyomorult ember, mennyire mulandó ember vagyok én. És itt rá vagyok tapadva a mulandó dolgokra, ezerre. Emelj föl engem ezekből, és attól, hogy lássalak újra, hogy kapaszkodjak beléd, hogy bízzam rád magam, hogy szeressenek újra az első szeretet tüzével, így is mondhatjuk. Szeressenek az első szeretet tüzével, hogy engedjenek már engem el ezek a dolgok, és én is tudjam őket elengedni. És a te rendelkezésedre álljak elsősorban. És aztán oda kell lépni, testvérek, lehet, hogy a naptárunkhoz, meg egyéb helyekre, és azt mondani, hogy na, akkor most hogy kell átalakítani az én napi rendemet? Mit vár tőlem az Úr? Nem azt vár, hogy ugyanúgy folytassam akkor, ahogy eddig folytassam, hanem azt, hogy változtassak valamit, konkrétan. Lehet, hogy az időbeosztásomon, lehet, hogy a pénz ügyeimen, vagy nem tudom mi, bármin. Változtassak valamit, hogy ő legyen az első, ne csak elvileg, hanem gyakorlatilag is. Ne a világ kényszere űzön, hajtson bennünket, hanem ő vezetgessen az ő útján bennünket, szeretettel, türelemmel, megáldva életünket. Hát ezt a három dolgot szerettem volna így elétek hozni, hogy egyáltalán mi ez a világias gondolkodás körülöttünk, hol találkozunk vele, hát gyakorlatilag mindenhol, és hogy ez hogyan hat reánk. Harmadszor. Hogy gondolkozzatok ti is ezeken a dolgokon, csöndesedjetek el, és adjon nektek is az Úr ebbe világosságot, hogy lássátok, hogy mit kell tennetek ebbe az ügybe, hogy ne legyen így, ne világiasodjunk el, hanem keresztjének legyünk a szónak a teljes értelmébe, igazi hívő emberek. Imádkozzunk. Úr Jézus, látod, hogy valóban itt kell élnünk ebben a mostani világban, és te látod azt, hogy milyen nagy csoda már az is önmagában, hogyha hozzád térhettünk. Egyszer megértettük a bűnösségünket, elveszettségünket, mulandóságunkat, és megértettük, hogy te vagy a szabadítónk, te vagy az üdvözítőnk, és elkezdtünk bízni benned. Milyen szép volt az, amikor fölragyogtál előttünk, amikor te voltál a mindenünk, amikor tudtuk, hogy érted kell élnünk, amikor szerettünk téged teljes szívvel, teljes lélekkel, amikor átmentünk volna tűzön, vízen keresztül, csak hogy szolgálhassunk neked, hogy a tieiddel legyünk. És látod, hogy aztán hogy tudnak minket elvonni tőled ezek a világi dolgok, amik önmagukban nem rosszak, de valahogy mégis rosszá válhatnak, és elcsábíthatnak tőled minket, és egészen beszippanthatnak. És nem is úgy egyik pillanatról a másikra, hanem úgy szép lassanként. Itt engedünk egy kicsit, ott engedünk egy kicsit. Itt vesznek erőt, ott vesznek erőt. Itt egy kicsit lefaragunk az igeolvasásból, ott egy kicsit az imádságból, aztán a szolgálatból, aztán a közösségből is. És egyszerűen csak egyszer azon kapjuk magunkat, hogy elvilágiasodtunk, és mi is olyanok vagyunk, mint a környezetünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogyha ilyen helyzetbe jutottunk, hogy visszaállhasson a régi rend. Kiáltunk most hozzád szívünk mélyéből, hogy foglald el újra azt az első helyet, Urunk. Hadd szeressünk újra úgy, hadd szolgáljunk ugyanúgy, hadd gyönyörködjünk benned ugyanúgy, hadd lássunk túl a földi világon, mely tele van mindenféle nyomorúságokkal. Hadd végezzük úgy a földi dolgainkat, hogy közben is rád gondolunk, hogy közben is hozzád fohászkodunk, hogy nem tévesztünk szem elől, se irodába, se laborba, se rendelőbe, se sehol. Segíts bennünket, Úr Jézus, hogy valóban a tieid lehessünk, és úgy üljünk a te lábaidnál, mint ahogy Mária tudott ott ülni annak idején. Kérünk téged arra, hogy segíts így hozzád térni, és így ünnepelni ezt a karácsonyt, így jönni majd az úrvacsorához, így jönni az ünnepi istentiszteletekre. És segíts minket, hogy az ünnep után is így maradhassunk, és te lehessél a mi szívünknek a centrumában, központjában. Segíts, hogy ezt az utat és téged így megtalálhassunk újra. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, kérünk légy velünk az éjszakában, áld meg a holnapi karácsonyi ünnepünket, szentestét, áld meg családjainkat, otthonainkat, közelieket, távoliakat. Kérünk téged arra, hogy adj békességet a földön ebben a mostani időben, csöndesítsd a háborúzó embereket, adj békességet közéjük. Imádkozunk a kárpátaljai testvéreinkért, adj nekik is békességet ott, és add, hogy tudják a karácsonyt ünnepelni békességben, szeretetben, rád figyelve, neked adva a szívüket. Kérünk téged arra, hogy áld meg a vasárnapi ünnepélyeinket, légy jelen az országban, minden templomban, ahol téged ünnepelnek, és áld meg ezeket a helyeket. Ragyog föl előttünk és közöttünk, áldott megváltónk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Szeretettel hívogatunk mindenkit holnap este 4 órára ide a templomba, karácsony esti Isten tiszteletünkre. Most pedig a záró énekünket énekeljük, a 216. éneket, 216. Ezt énekeljük az 5., 6. és 7. versével. Lelkem az Úristent buzgósággal óhajtja, mint éjjeli strázsa, napköltét alig várja. Áldás békesség, jó pihenést mindenkinek!